ismeretlen zsoltárok. Főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.
Dicsérdessék Jézus Krisztus! Horváth Endre vagyok, és önök az Ismeretlen Zsoltárok című előadás sorozat újabb előadását hallják. Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit! A zsoltárok közül, amelynek különböző formáit már láttuk ebben a zsoltárokról szóló előadás sorozatban, most a bűnbánati zsoltárokkal szeretnénk foglalkozni. A bűnbánati zsoltárokkal, amelyek szintén az Istenhez forduló, az Istenhez imádkozó lélek egyik megnyilvánulása. Mindannyian jól tudjuk, miről van szó, hisz az ember újra meg újra különböző módon bűnökkel terhelten lép az Úristen színe elé. A zsoltárok, mint az imádkozó ember példaadó imái, ebben is szeretnének számunkra útmutatásul szolgálni, hogy milyen módon kell az igazi bűnbánattal fordulni a jó Istenhez. Igazából fontos megjegyezni azt, hogy az ember újra meg újra a bűnbánat magatartásával kell, hogy a jó Isten elé lépjen. Akár azt is lehetne mondani, hogy a szentgyónás magatartásával kell, hogy élje az életét. Ez kicsit ilyen furcsának tűnhet, a szentgyónás magatartása, de a szentgyónás magatartásának az az alapvető vonása, hogy az Isten előtt mindig nyitott szívvel, mindig a világosságra lépve akarunk állni. Nagyon fontos számomra Szent János evangélistának ez a kijelentése, hogy a világosságra menni, ami az igaz embernek a magatartása, mert mindig van valami, amit meg kell mutatnom a Jóistennek. Soha nem vagyok hibátlan. De ha már ez a magatartásom, a Szent Gyónás magatartása, az a magatartás, hogy mindig meg akarok mindent mutatni az Istennek. Áttetsző akarok lenni előtte, a szívem legmélyéig. Ez a helyes magatartás, amire hív az Isten, amit viszont látunk a zsoltárokban is. Ennek ellentéte az istentelen, vagy az Isten nélküli ember, aki egészen egyszerűen bele süllyed a saját sötétségébe, mert nem hajlandó föltárni a szívét az Isten előtt. Nem biztos, hogy mindenben rossz a sötétségben élő ember. De a sötétség állandóan csak növekszik benne, az Isten világosságát nem engedi be oda. Ez a világosságra lépni, megmutatni az Istennek előtt mindent, ami bennem van, ez igazából a bűnbánó zsoltároknak is egy visszatérő központi gondolata. Szeretnék most csak néhány zsoltárt végigolvasni, átelmélkedni a kedves hívekkel, és ezen keresztül meglátni, hogy igazából olyan nagyon egyszerű magatartásra tanítanak bennünket a zsoltárok, amelyeket mi magunk is a gyónásainkban nagyon is gyakorolhatunk. Az első, amit szeretnék közösen, hogy felolvassunk, az a 32-es zsoltár. A 32-es zsoltár így hangzik. Boldog, akinek gonoszsága bocsánatot nyert, és akinek bűne be van takarva. Boldog, akinek az Úr nem tudja be vétkét, és akinek lelkében nincsen csalárdság. Ez a bevezető vers, ez általában a zsoltárokban egyfajta összefoglalás, hogy mi az az üzenet, amit szeretne átadni a zsoltáros a hallgatóinak. És itt azt fogalmazza meg, hogy az a boldog ember, az az áldott ember, azt nevezhetjük szerencsésnek, akinek bocsánatot nyert a gonoszsága. Tehát önmagában már abból indul ki, hogy mindenkinek van gonoszsága, bűne, amely bocsánatra szorul. És az az ember tapasztalja meg a boldogságot, az Isten áldását, aki elnyert ezt a bocsánatot, akinek a bűne be van takarva. Ez a betakarni a bűnt, ez igazából befedni a bűnt, ez a megbocsátásnak a jelképe a Szentírásban. Ismét csak az Úr az, aki betakarja az én bűneimet, láthatatlanná teszi. Boldog, akinek az Úr nem tudja be vétkét. És aztán a Negyedik jelző az, akinek lelkében nincsen csalárdság, nincsen hazugság. Ez egyszerre két dolgot is mond. Az, akinek a lelkében nincs csalárdság és hazugság, aki igaz, tiszta, az nem azért tiszta, mert saját erejéből hibátlan és makulátlan, hanem mert bocsánatot nyert. De Istennek, ezt fogalmazza meg a Zsoltáros, van olyan hatalma, amellyel tisztává teheti az emberi lelket. Sokszor mi hívő emberek is elgondolkozunk, hogy hát lehetséges-e egy megtörtént eseményt meg nem történtté tenni. A bűneimet, amiket elkövettem, azok annyira tények, hogy azok hogyan tűnhetnek csak elő úgy. Azok megmaradnak. Nem? Az Istennek van hatalma arra, hogy a bűneimet valahol meggyógyítsa. Mert a bűnök olyanok, mint az ember testén levő sebek, miket valamilyen fegyver ejtett rajtunk. Képesek begyógyulni az Isten kegyelméből. Képesek nem eltűnni, hogy nem is voltak soha, de olyannyira képes begyógyulni az emberi szív, hogy újra egészséges legyen. És ez az egészséges szív, amelyikben nincs csalárdság, amelyikben nincs hazugság. Ugyanakkor ez, hogy boldog, akinek a lelkében nincs hazugság, csalárdság, ez azt is jelenti, hogy az az ember, akiben a szívben nincs hazugság, aki megvallotta, hogy van bűne. Szent János apostol mondja az egyik levelében, hogy ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, akkor magunkat csapjuk be. Igazából minden ember ilyen vagy olyan módon bűnös. És nem arra kell gondolnunk, hogy csak azok a bűnösök, akik valami szörnyűséget követtek el. Szent Pál azt mondja, hogy az ember bűnössége azt jelenti, hogy hiányzik belőle annak a dicsőségnek a teljessége, mivel az Isten megalkotta az embert. Hiányzik neki a szentség, ami az Isten ajándéka. Nem egyszerűen csak azok a bűnök, amikor valami nagy-nagy szörnyűséget követünk el, Isten káromlás, vagy gyilkosság, vannak nagyon súlyos, égbe kiáltó bűnök. De ezen túlmenően a lanyhaság, a szívnek a lustasága, a nem törődömség, amik nem akkora nagy bűnök, hogy az ember megbotránkozzon rajtuk, de éppen elég nagyok ahhoz, hogy megölje az igazi szeretetet, hogy megfojtsa az igazi szeretetet. És ezért van az, hogy bárki, aki azt mondja, hogy nekem nincs is bűnöm, az becsapja saját magát. Az nem tudja, hogy mit jelent az Istennel való közösségnek a boldogsága. Gyakran megesik az, hogy valaki tényleg azt mondta, nem öltem, nem roptam, nem raboltam, nem törtem házasságot, nincs bűnöm. Ez az ember nagyon-nagyon felszínesen él. Minél inkább elmélyülünk a lelki életben, annál inkább tudjuk, hogy rengeteg olyan dolog van, amiben vétünk, mulasztással legtöbbször, a szeretet ellen. De a mulasztás is lehet olyasmi, amivel megfojtunk egy szeretet kapcsolatot. Ha valaki a kedves barátját vagy a szüleit éveken keresztül nem látogatja meg, az csak mulaszt. De olyan mulasztás, ami egyfajta módon megfojtja azt az igazi szeretetet, amit élnie kellene. Ezért mondja a Zsoltáros, hogy az, akinek, és csak az, akinek az Úristen megbocsát, csak annak a szívében is csalárdság. Istennek van egy olyan hatalma, amivel valóban tisztává tudja tenni a lelket. Van egy olyan hatalma, amivel meg tudja gyógyítani, ez a legjobb szó, meg tudja gyógyítani az emberi szívet. És aztán így folytatja a Zsoltáros, amíg hallgattam, csontjaim megöregedtek, egész nap jajgattam, mert éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, ellankadt az erőm, mint a nyár hevében. Ez az, amíg hallgattam, vagyis amíg nem voltam hajlandó megmutatni, megvallani az Isten előtt a bűnös voltomat, míg rejtegettem magamat, addig csontjaim szinte megöregedtek, szinte elvesztették az erejüket. A legbensőmben, minthogyha valami kór pusztított volna. Egész nap jajgattam, mint hogyha valami szörnyű betegség, fájdalom lenne a testemben. mert éjjel-nappal rám nehezett kezed, és ellankadt az erő, mint a nyár hevében. Nemrégen hatalmas forróságok voltak, és tudjuk, hogy mennyire kitikkadt, elerőtlenedett az ember. A bűn, amely bennünk van, elveszi az életerünket. Igazából ezen a ponton már láthatóvá válik az az elgondolás, ami az ószövetségi zsoltároknak egyik központi gondolata a bűnről. A bűn olyas valami, ami úgy tombol az emberbe, mint a méreg. A bűn olyas valami, ami az elkövetőben is pusztít. Sokszor látjuk azt, hogy egy-egy rossz szó, vagy valami, amit bűnt, amit elkövetünk, a másikban pusztít. A másikban okoz valami rosszat, fájdalmat. Az Ószövetség arról beszél, igazából az Újszövetségre is igaz, hogy a bűn egy olyasmi, mint a méreg, amit ha elkövetünk, akkor bennünket, magunkat is pusztít. Elveszi az életerünket. Ellankadok, mint a nyár hevében. Csontjaim megöregednek, jajgatok, mintha valóban valami szörnyű betegség, kór, valami rák terjedne bennem. A bűn maga is pusztít. Sokszor talán ez így nem egyértelmű azokban az emberekben, akik annyira érzéketlenek, hogy úgy tűnik, hogy mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül követnek el bűnöket, és mégis nyugodtan alszanak, nyugodtan élnek. Viszont a bűn, amit az ember elkövet, ilyen vagy olyan módon kihat az életünkre. Akár a családunkra, valamilyen módon megtalálja az utat, hogy tönkre tegye, ha nem az embert, akkor a gyerekét, az unokáját. Valamilyen módon, hogy rombolja az Isten megteremtett világát. Ettől akar szabadulni a zsoltáros, méghozzá úgy, hogy feltárja a szívét az Isten előtt. Amíg hallgatott, amíg nem volt hajlandó felfedni, megmutatni, kivinni a fényre, a világosra a benne levő bűnt, addig az pusztított benne. De Istennek a napfénye, ahogy a fizikai napfény megöli a kórokozókat, úgy pusztítja el az Isten arcáról ragyogó napfény a szívünknek a betegségeit, a szívünk bűnét. Megvallottam előtted bűnömet, folytatja zsoltáros, gonoszságomat többé nem rejtegettem. Elhatároztam, megvallom magam ellen hűtlenségemet az Úrnak, és te vétkem gonoszságát megbocsátottad. Igazából, amit itt elmond a zsoltáros, az ugyanaz az alapvető élmény, amit a legtöbb szentgyónásban mi magunk is megtapasztalunk. Akkor, amikor őszintén megmutatom a bűneimet, ezzel a bűnvallomással valahol lehetővé teszem azt, hogy az Isten megszabadítson és meggyújtson tőle, és mintha levennék a vállamról a terheket. Azokat a terheket, amik eddig folytogattak, és mintha az ember olyan könnyű lenne. Ez a bűnbocsánat azonban nem egyszerűen csak egy olyasmi, amit az Úristen kimond, hogy most már szabad vagy, hanem egy valódi szabadítás. Isten ezen keresztül megszabadít valamitől, ami éppen olyan, mint egy ellenség törne rám. A bűn, ez a névtelen méreg, amivel saját magamat mérgezem, a bűn egyfajta ellenség, személytelen, de pusztulásomra tör, és Isten ettől szabadít meg. Ezért fohászkodik hozzád minden szent az alkalmas időkben. Áradjanak bár a vizek, el nem érik őket. Isten, aki megszabadítja a bűntől, az gyakorlatilag olyan, mintha kiszabadítaná a legnehezebb tragédiákból, vagy veszélyekből, az áradó vizekből. Te vagy a menedékem, megőrzöl a veszedelemtől, körülveszel a szabadulás örömével. Körülveszel a szabadulás örömével. Isten megszabadított, és nekem ajándékozza a megszabadulásnak az örömét. Itt következik egy nagyon érdekes kép, amely kicsit talán sértőnek tűnik, de amely annak ellenére nagyon is hatékony és szükséges ahhoz, hogy valóban az ember megértse a bűnbánat szükségességét. És így folytatja a zsoltáros, értelmet adok neked, és megtanítalak az útra, amelyen járnod kell. Az Úristen mondja ezt a zsoltárosnak és minden hívőnek. Rajtad tartom a szememet. Ne legyetek értelmetlenek, mint a ló és az összvér, amelyeknek fékkel és zablával kell szorítani az állát, másként nem is közelednének hozzád. A ló meg az összvér nem igazán szeret, így befogják a kocsiba, a szolgálatra rendeljék, és épp ez miatt valahol haszontalan mindaddig, amíg zablával, kantárral nem kényszerítik a munkájára. És azt mondja, hogy a hívő ember, aki nem hajlandó megmutatni a bűneit, az olyan, mint a ló és az összvér, értelem nélküli, amely nem engedi, hogy a jó munkára felhasználják. Kicsit sértő lóhoz meg összvérhez hasonlít bennünket a zsoltáros, de valahol azt akarja megérteni, hogy mennyire ostobaságot csinálunk akkor, amikor akár szégyenből, akár félelemből nem vagyunk hajlandók az Isten előtt feltárni mindazt, ami bennünk van. A ló meg az összvér értelem nélküli. Nem hajlandó részt venni a munkában. Mi, amikor nem vagyunk hajlandók feltárni az Isten szín előtt a bűneinket, azt hajtogatjuk, hogy nincs is semmi komoly bűnöm, amikor átfutunk minden fölött, és egyszerűen saját magunkat jónak kiáltjuk ki, igazából még értelmetlenebbek vagyunk, mint a ló meg az összvér, mert hagyjuk, hogy azok a bűnök, amik bennünk vannak, azok tovább pusztítsanak bennünket. Isten egy olyan teljességre hívta meg az embert, amivel valóban növekedni tud a benső életében, egy élő szívű embereket akar látni a hívei között. És mi, amikor sebet kap a lelkünk, mikor benne van a tövis a lelkünkbe, rejtegetjük, nem engedjük, hogy az Isten kihúzza, hogy meggyógyítson, mert nem merjük megvallani azt, hogy nem vagyunk olyanok, amilyenek lenni szeretnénk. Megmutatni Istennek azt, amilyen tényleg vagyok, és ami bennem van. Sokszor az ember azt gondolja, hogy csalódni fog bennem az Isten, vagy csalódni fog bennem a gyóntató pap, hogy hát, ilyesmit is elkövettem. Igazából ez a sátánnak egy nagyon ügyes fortéja, aki le akar beszélni arról, hogy elinduljunk a gyógyulás útján. Nincs és nem is lehet olyan ember, aki valamilyen módon nem szennyezi be a lelkét. Volt boldogságos Szűz Mária, meg az Úr Jézus. De mi olyan úton járunk, amelyeket újra meg újra vannak bűnök. Szent Ágoston mondja azt, hogy olyanok vagyunk, mint amikor porba jár valaki az úton. Újra meg újra meg kell mosni a lábát. Zsoltár sokkal erősebb szavakkal használ, és egyfajta betegséghez hasonlítja a bűnt. Ami van, gyakorlatilag elkerülhetetlen, de a legnagyobb értelmetlenség az, hogyha nem lépek oda az orvosomhoz, hanem elmismásolom a bűneimet szégyenből, félelemből, felületességből, és hagyom, hogy a bűn a szívem mélyén pusztítson és mérgezzen. Egy következő zsoltár, amit ugyancsak a bűnbánat zsoltárai közé sorolhatunk, az a 130-as zsoltár. Ez igazából a zarándok zsoltárok egyike, amelyek Jeruzsálembe való zarándoklatok során születtek. De ez a zsoltár azt a tapasztalatot fejezi ki, amikor egy bűnös ember a bűneitől terhelten, de mégis az Istenben remélve imádkozik. Nagyon rövid zsoltár, de megérinti az imádkozót. Így szól a 130-as zsoltár. A mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Uram, hallgass meg a szavamat, legyen füled figyelmes, hangos esedezésemre. A mélységből kiáltok hozzád. Persze ez a mélység, ez sok mindent jelenthetne. Jelenthetné azt is, hogy az elhagyatottság mélysége, a megvetettség mélysége, valamilyen tragédia érte, és ezért érzi magát egészen mélyen az ember. Sok mindent jelenthetne. Következő mondatból hallani fog, hogy igazából ez az a mélység, amelyben a bűnös ember a bűnei miatt érzi magát. Isten, aki a mennyben trónol, sőt a menny fölött, mondja a zsoltáros, és a bűnös ember, aki olyannyira eltávolodott tőle, hogy úgy érzi, hogy a mélységek legmélyén van. Ez a mélység egyszerre jelenti a lelkiismeret furdalásnak a jelenlétét, annyira furdalja a lelkiismeret, hogy úgy érzi, hogy eltávolodott az Úristentől, de ugyanakkor jelenti azt a mélységet is, azt a pusztító áradatot, ami elborítja, és szinte elnyeri. Ismét csak a bűn, mint egy pusztító erő, ami nem egyszerűen csak az Istentől választ el, hanem engem magam is elpusztít. A bűn, ami a halálnak az előhírnöke, ami szép lassan a pusztulásba húz le, hogyha nem kapaszkodom az Úristenbe. Ez a zsoltáros, aki a mélységben érzi magát, nagyon is tudja, hogy az Istenbe kell kapaszkodnia. És ezért kiált hozzá, hogy Uram, legyen füle figyelmes, hangos esedezésemre. Aztán így folytatja, Uram, ha a vétkeket számon tartod, Uram kiállhat meg előtted. Itt már látszik az, hogy ez a mélység, amiből Istenhez kiállt, ez a bűnnek a mélysége. És arról beszél, hogyha valóban számon tartod, ha fölírod, megőrzöd emlékezetedben minden bűnünket, akkor ki az, aki a színed elé állhatna? Mindannyian terhelve vagyunk bűnökkel, és senki sem méltó arra, hogy az Isten színen lépjen. De ki az, akinek nem lenne szükség arra, hogy Isten szín elé lépjen? Isten életet adó közelsége nélkül az ember valóban ki van szolgáltatva a bűnnek és a pusztulásnak. A vétkeket, Uram, számon tartod, kiállhat meg színed előtt. De nálad a bocsánat. Ezért félve tisztelünk téged. Ez nagyon érdekes kifejezés. Az Isten félelem egy fontos gondolat az Ószövetségben, ami nem azt jelenti soha, hogy a hívő ember félne az Istentől, hanem féli az Istent, vagyis szíve lelke mélyéből tiszteli. És nagyon bölcsen mondja a zsoltáros, hogy mikor megtapasztaljuk, hogy megbocsátasz, akkor egyszerre föllobban a szívünkbe az irántad való szeretet és a tisztelet. Nem azért, mert bármi módon megérdemeltük volna a bocsánatot, hanem a bocsánatodból az, hogy megszabadítasz a bűntől, egyszerre fölébred bennünk az, hogy mennyire kell szeretnünk és tisztelnünk ezt az Istent, aki ennyire irgalmas hozzánk. Ez az Isten félelemnek a központi gondolata, hogy nem az Istentől félek, hanem egy nagy-nagy tisztelet ébred bennem, amin keresztül közelebb kerülök az Istenhez, ahhoz az Istenhez, aki képes engem megszabadítani a mélységből, bűneimből, amiben magam kerültem bele. Nálad van a bocsánat, hogy féljünk téged. Benned bízom, Uram, lelkem bízik az ő szavában. Ez egy csodálatos gondolat igazából, tehát ezen a ponton az a bűnbánó ember, aki már bízik az Úristenben, az már a legislegjobb úton van az üdvösség felé. Aki tisztában van a bűneivel, de ugyanakkor azzal is tisztában van, hogy csak is az Úristenbe kapaszkodva tud ebből kimenekülni, és benne bízik, az már gyakorlatilag megragadta az Úristenek a kezét. Várjam a lelkem az Urat, jobban, mint éji őr a hajnalt. Jobban, mint őr a hajnalt, várja az Izrael az Urat, mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges nála a szabadítás. Nagyon szép képet használ itt. Az éji őr, amelyik várja a hajnalt. Manapság is vannak olyan éjjeli őrök, akik valamelyik vállalatnál vigyáznak. Ezek is alig várják már, hogy végége legyen a munkaidőnek. Legtöbbször nem történik semmi, de azért fülelni kell egész éjjel. Ez az éjjeli őr, akiről itt beszél a zsoltáros, ez viszont a várost őrző katona. Az a személy, akinek az volt a dolga, hogy egész éjjel figyelje, hogy nehogy valamilyen ellenséges támadás érje a várost. A rendet is vigyázta a városban, de mindenek előtt a külső támadástól védte. És nagyon is várta a hajnalt, mert akkor vége lett a veszélynek. És az, hogy egy őr alig várja már, hogy jöjjön a hajnal, mennyi idő van még? Ezt az ember nagyon is át tudja érezni. Jobban, mint éjjű őr a hajnalt, várja lelkem az Urat. Az Úristen ebben a helyzetben egy maga a világosság, maga a sötétségtől megszabadító erő. A sötétség pedig, mely körülvesz bennünket, az a bűnnek a sötétje. És Isten az, akire várakozunk. sokszor valóban az Úristen nem rögtön válaszol. Sokszor megvárakozhat bennünket. Az ő bölcsessége az, amely tudja, hogy miért. Nekünk az a dolgunk, hogy bízzunk az Úristenbe és várakozzunk rá azzal a bizalommal, amelyikkel az így őr várja a hajnalt. Tudva, hogy Isten nem csal meg. Biztosan eljön. A benne bízó számíthat rá. Mert bőséges az Úrnál az irgalom és a szabadulás. Az Úristen az irgalmával megszabadít. Ő szabadítja meg Izraelt minden gonoszságától. Ismét csak visszatér arra a gondolatra, hogy nem az ellenségtől szabadítja meg, hanem attól a belső ellenségtől, bűntől, ami bennünk pusztít, és bennünk folytogat, bennünk mérgezi a szívünket, és ettől képes az Úristen megszabadítani. Különben ezer formája lehet ennek a szabadításnak. A legfontosabb formája mindig a megbocsátás. Az, hogy én saját magam is elengedjem a bennem levő haragot, a bennem levő szégyent, rátekintve az Úristenre észrevegyem azt, hogy minden, ami bennem pusztító erő, az megakadályozza, hogy valami szebbet éljek meg. Ettől akar az Úristen megszabadítani, amikor a bennem levő gonoszságtól, az elkövetett gonoszság következményeitől akar megszabadítani. Kedves Mária Rádió hallgatók, a bűnbánati zsoltárokról beszéltünk ebben a mai előadásban, amelyeknek két központi gondolata az, hogy nem szabad elrejteni Isten elől a vétkünket. Mert a vétek olyan, mint egy méreg, mely pusztít és megöl. A vétek az nem egyszerűen csak a lelkiismeret furdalásomon keresztül tesz valami kellemetlent, hanem valóban az ember lényét folytja meg és pusztítja el. Kapcsolatait, mindazt, ami vagyunk. Nincs olyan ember, akinek ne lenne ilyen vagy olyan vétke, és Isten azt várja el tőlem, hogy kilépve az ő színe elé, kilépve a fényre, a világosságra, ne rejtegessem, hanem mutassam meg. Tárjam fel Isten előtt önmagamat úgy, ahogy vagyok. Igazából ezt a magatartást neveztük a szentgyónás magatartásának. A szentgyónás magatartása olyasmi, ami egész életünkbe el kellene, hogy kísérjen bennünket. Szentgyónás magatartása olyan, amikor az ember nem számolgatja a bűneinek a súlyát, hogy na, el kell-e már mennem gyónni, vagy nem, hanem igyekszik napról napra újra meg újra megmutatni magát az Isten előtt úgy, ahogy van. Nem méricsgéri a bűneit, hogy ez még nem olyan túl nagy, hanem mindig Isten színére lép, és ezzel minden egyes ilyen magatartásban, minden egyes pillanatban, amikor föltárja a szívét, erősíti az Istennel való kapcsolatát. Ennek különleges pillanatai maguk a szentgyónások, amikor ténylegesen a szentség keretében tisztulunk meg, de igazából a szentgyónás szentsége egy olyan valami, ami meg kell, hogy tanítson bennünket, hogy állandóan legyünk nyitott szívvel az Isten előtt. Kérjük a Jóisten kegyelmét, hogy a bűnbánati zsoltárok is tanítsanak meg bennünket a helyesebb, jobb Isten tiszteletre, hogy megvallani a bűnünket az nem olyasmi, ami terhes kell, hogy legyen. Biztos, hogy sokszor szégyeljük, biztos, hogy sokszor félünk megvallani a bűneinket. De aki megvallja a bűnét, aki kilép Isten elé a világosságra, akár kis bűnt, akár nagy bűnt tesz Isten elé, azon keresztül mélyebben kötődik az Úristenhez. És igazából ez miatt is megéri azt, hogy újra meg újra Isten közelségébe kerüljünk. Köszönöm szépen a kedves Mária Rádió hallgatók figyelmét, és kívánom, hogy ezeknek a zsoltároknak az olvasása is tegye őszintébbé, jobbá, Istennek tetszőbbé a szentgyónásaikat és az életüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Ismeretlen Zsoltárok című műsorunk hangzott el. Amely főtisztelendő dr. Horváth Emre atya műsora.